Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, mai Kaleidoszkóp magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, élő történelem sorozatunkban, ahogy már megszokhatták, Palásti Károly tanár úr, a Bibó István Gimnázium történelem magyar szakos tanára, illetve igazgató helyettese.
Köszöntöm a hallgatókat.
Ugye október 23-a 56-os események. Erről fogunk beszélgetni, hogy egy kicsit meg is tudjuk, hogy mi történt akkor. Megszoktuk, hogy te nagyon realisztikusan és általában a miértekre rámutatva segítesz nekünk ebben. Miért robbantak ki ezek az események, ami kívülről nagyon véresnek látszanak?
Három okot emelek ki mai műsorunkban. Ezek közül az első számú ok az, ami az 1950-es években jellemezte Magyarországot. Pontosabban 1945 után, ugye a II. Világháború után Magyarország szovjet megszállás alá került, és ennek a diktatórikus korszaknak a legsúlyosabb időszaka az 1950-es évek, azon belül is 1952-53, amikor Rákosi Mátyás, ugye miniszterelnök is volt, nem csak a párt elnöke, és javában dolgozott az AVH. Mindaz, ami akkor történt, akik erre kíváncsiak, nyilvánvaló, hogy a terrorházában megtekinthető.
Mi magunk is jártunk az osztállyal annó a terrorházában, rémisztő. Tehát már a levegőben benne van, ott a fekete kocsi ki van állítva, tehát az a közös félelem, ami az 50-es években az emberek lelkét megült, és valóban eltűntek emberek, és szörnyű kínzások zajlottak ott Budapest szívében. De nagyon érdekes ez egyébként, hiszen amikor 45 után a megszállás megtörtént, az emberek hittek a kommunizmus eszméjében, hiszen a ruha anyagokon rajta volt a traktor, és dolgoztak. Aztán egy nagy csalódás lehetett, amikor szembesültek avval, hogy na, ez sem más, hanem sőt, de még diktatórikusabb, mint ami eddig volt.
Az eszmében hinni az egy külön dolog, meg mint ami megvalósult belőle. Én 1979 és 83 között végeztem a történelem szakot, és akkor abban a szellemiségben tanítottak bennünket, hogy Marx, meg Engels, meg Lenin azok jól találták ki az egészet, csak Sztálin elrontotta. Ugye akkor még javában voltunk a szocializmusban, most itt a lehetőség, hogy egy ilyen kádárista formában kijavítsuk mindazt, amit Sztálin és Rákosi elvtárs elrontott.
Sajnos az 50-es évek nagyon sok filmben is tükröződik, hogy milyen borzalmakat takar, tehát tulajdonképpen azt mondod, hogy ehhez képest az, ami 56-ban kirobbant, az egy logikus válasz volt erre a feszültségre?
Egy nagyon logikus válasz volt, és azért külföldi eseményeket is összefüggésben kell hozni az 56-os eseményekkel, hiszen 1955-ben azért történik, sőt már 53-ban, amikor Sztálin meghal, már akkor gondolkoznak a pártvezetők Szovjetunióban is, hogy másként kellene valamit csinálni, és utána Hruscsov szembefordul ugye a sztálini módszerekkel, formálisan vagy tartalmilag, de szembefordul vele, legalábbis a hidegháborús retorika megváltozik 55-től. Ennél is fontosabbnak tartom, hogy Ausztriából kivonulnak a szovjet csapatok 1955-ben. És ez azért közel van Ausztria, és az, hogyha Bécsből ki lehetett vonni az oroszokat, akkor miért ne lehetne tőlünk is kivonni az oroszokat? Ez az egyik ok.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, az 56-os eseményekről beszélünk Palásti tanár úrral.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai magazinműsorunkban a beszélgetést Palásti Károly tanár úrral. Az 1956. október 23-ától november 4-ig tartó eseményekről. Hogyan nevezzük ma ezt az eseménysorozatot?
Ma ugyanúgy nevezzük, mint 1848-49-et, forradalom és szabadságharc, ráadásul a sorrend is azonos, első generációs emberi jogokért, szabadságjogokért megindul egy forradalom, és utána jön Oroszország vagy a Szovjetunió, és rendet tesz.
Ugye beszélgettünk arról, hogy az AVH, illetve a 45 után és 50-es években tetőző AVH-s tevékenység, félelem és kínzások után tulajdonképpen ez egy logikus lépés volt. Sőt, arról is beszéltél, hogy nemzetközi viszonylatban is mozgolódások vannak, Ausztriából kivonulnak ugye a szovjet csapatok. Mesélj nekünk még erről a nemzetközi helyzet.
A táboron belül, azért mondom, hogy a táboron belül, mert ugye létrejött a béketábor, az 50-es években így hívta önmagát a Szovjetunió és az általa megszállt államok, hogy béketábor szemben az imperialista táborral. A táboron belül Lengyelországban van mozgolódás 56 nyarán. A poznani munkások Zadamu Kleba feliratú táblákkal kenyeret követelnek maguknak, mert Magyarországon az 50-es években is, meg Lengyelországban is élelmiszer hiány van. Ugyanis a képlet az volt, hogy ugye a szocializmust arra találták ki, hogy érje utol a kapitalizmust, sőt, haladja meg. Erről szólt az ígéret, és egy jóléti államot ígért valamikor a távolban, amit elnevezett kommunista államnak. Most ezt a jóléti államot, ezt úgy lehet elérni, hogy pillanatnyilag elvonjuk a pénzt a fogyasztástól, meg a mezőgazdaságtól, meg az infrastruktúra fejlesztéstől, és helyette nyomjuk a hadipart, meg az ipart, és ennek bizony ára volt. Tehát ez okozza az egész táboron belül, meg az egész Szovjetunió bukásához is ez járul hozzá, hogy ezt a Preobrazhenszki által szocialista eredeti tőke fölhalmozásnak nevezett folyamatot a lakosság rosszul tűrte. Ez az átcsoportosítást. Ezt egy íróasztalnál meg lehet csinálni, de átélni nem olyan nagyon.
És erre még rátetőz az, hogy az AVH a személyi kultusz ideje alatt az állandó félelem milyen lehetett ez? Hogy képzeljük el?
A terror természetrajzát azt filmekből, meg a viccekből nagyrészt, ugye ismerjük, aki az 50-es évekből hallott vicceket. De az előbb azt mondtam, hogy első generációs szabadságjogokért folyik a küzdelem. Belegondolni is rossz abba, hogy ami több ezer év óta természetes volt Európában, a tulajdonhoz való jog, az még a feudalizmusban is azt szentnek tartották, hogyha egy nemesnek földje volt, akkor azt nem lehetett elvenni tőle, csak akkor, hogyha felségárulást követett el. És ehhez az európai civilizációnak egy vívmányához, a tulajdonhoz való jogot, valaki egyszerűen megkérdőjelezi, és el lehetett venni az embernek a földjét, a gyárát, a legkisebb műhelyét is, egy borbély műhelyt is, mert valaki úgy gondolta, hogy az állami tulajdon az magasabb rendű, mint a magántulajdon. És a tulajdon ellen, és a másik pedig a magánéletbe való beavatkozás. Tehát soha nem látott mértékben avatkozott be az állam a magánéletbe. Olyan területekre, mint például a vallási élet, az, hogy valaki jár templomba, vagy nem jár templomba, vagy az, hogy otthon mit csinál, mit rejteget. Főzpálinkát, nem főzpálinkát, kinek ír levelet, kinek nem ír levelet, vannak-e nyugati kapcsolatai, leveleze spanyol vagy amerikai rokonaival, a levéltitoknak a megsértése. Tehát olyan szférákat ért támadás az 50-es években, amelyek szokatlanok voltak a magyar történelemben.
És hát ezt nagyon nehezen is viselték az emberek, és hála Istennek ennek 56-ban véget vetettek. Erről fogunk tovább beszélgetni, tanár úrral maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Palásti Károly tanárúrral az 56-os eseményekről. Kiskunhalason hogyan zajlottak le mindezek az események? Mit érzékeltünk? Hogyan érintette a várost?
Kiskunhalas 56-ja, ha csak a megemlékezéseket nézzük, akkor 4 alkalommal is megemlékezünk arról, hogy mi volt 56-ban. Ugye október 23-án szinkronban az országos eseményekkel. Azután megemlékezünk a halasi sortűzről. Megemlékezünk arról, hogy Nagy Szeder István kisgazda pártja az országban egyedülálló módon választásokat tartott 56-ban, és természetesen a leverésről is. Én történelemtanárként nagyon figyelem, hogy Kiskunhalas mikor van rajta a térképen, és rajta vagyunk, a halasi csata rajta van a Rákóczi szabadságharc idején, és rajta vagyunk a sortüzek Magyarországon 56-ban térképen is, Moson-Magyaróvárral, Tisza-Kécskével együtt, ugye két halasi áldozatnak állít emléket a főtéren a kopjafa.
Ugye említetted, hogy szerencsénkre a Tisza-Kécskei és Moson-Magyaróvár is sokkal több halottat követelt, itt szerencsére csak két ember esett áldozatul. Nagy Szeder Istvánról mesél, ő nagyon izgalmas.
Nagy Szeder Istvánnak a szerepe a több szempontból is izgalmas, egyrészt azért, mert választásokat tudott szervezni. Nagy Imre koalíciós kormánya az egy feltételezett pártstruktúrából alakul meg. A 45 novemberi választásokon győztes kisgazda nemzeti parasztpárt, azután a kommunista párt, meg a szociáldemokrata párt, tehát ebből a 4-ből alakul meg 56-ban a Nagy Imre féle koalíciós kormány. Kiskunhalason elsőprő többséget szerzett a Nagy Szeder István vezette független kisgazdapárt, néhány nap alatt meg tudták szervezni azt, hogy helyi választásokat tartanak. Tudomásom szerint ilyen nem volt több az országban. Egyszerűen azért nagyon rövid idő volt. Tehát országosan is nem volt arra idő, hogy a pártok megalakultak, de hogy a kampány legyen, jelölés legyen, meg választásokat tartsanak, azért ez egy hosszabb folyamat, még most is hetekbe telik. És még egy Nagy Szeder Istvánhoz, hogy amikor jönnek az oroszok, akkor nem a szembenállásra biztatott bennünket, hanem arra, hogy annyira esélytelnek vagyunk, hogy miért kellene Vágóhídra vinni a halasiakat és szembeszegülni azzal, hogy mikor bevonulnak. Tehát okosabb ember volt annál, mint hogy csak azért, mert antikommunisták vagyunk, akkor neki kell menni a szovjet tanknak. És Nagy Szeder István az, hogy Halason rend volt és viszonylag kevés áldozattal megúsztuk 56-ot, ez pontosan annak a bölcsességnek volt tudható, amit Nagy Szider István jelentett Kiskunhalason.
Habár november 4-én leverik ezt az ellenállást országosan, ugyanakkor mégis eredményekkel zárult, akármerről is nézzük.
Több szempontból is, tehát beszéltünk, hogy az életszínvonal az 50-es években úgy lengyel, mint Magyarországon, az mit jelentett? Tehát a kádári politika azért nosztalgikus most is, mert a kádári időszak pontosan a fogyasztási oldalon javít. Tehát Magyarországon a kádári időszakban szűnik meg a mennyiségi élelmiszerhiány és a mennyiségi lakáshiány. Tehát egyfajta fogyasztás megindul.
Az AVH-val mi történik? Mint az egyik legfájdalmasabb
megszűnik, tehát az AVH megszűnik, tehát azt a fajta dilemmát, amit ugye Kádár úgy foglalt össze, hogy a Rákosi hibája az volt, hogy választaniuk kellett az embereknek, hogy templomba menjenek, vagy pártaggyűlésre, azt mondta Kádár, és én azt mondom, hogy csütörtökön menjenek el pártaggyűlésre, vasárnap meg menjenek el templomba. Tehát sokkal toleránsabban, és a magánélet szférája az nyugton maradt, sőt, Kádár számára az volt a jó ember, aki nyugton maradt otthon, szépen a kis hétvégi házában, meg a nyaralójában eldolgozgatott hétvégén, és nem foglalkozott a politikával. Tehát pontosan a magánszférából, hogy kivonult, támogatta, és hogy maradjon is ott az egyén, és ne akarjon országos politikával foglalkozni.
Kajcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét egy kicsit elkalauzoltál bennünket a magyar történelem kanyargós utcáin. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szép napot kívánok.
Viszont hallásom.